5 perccel múlt fél 8, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A márciusi zord, télies időjárás és az alkotmánymódosítás hazai és nemzetközi visszhangja adott munkát az elmúlt két hétben a kormánynak. Közben a kötelező és látható rezsicsökkentésről szóló jogszabályt elkezdte tárgyalni a parlament. Itt ül mellettem Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
Melyik hídon jött át miniszterelnök úr reggel?
Hibáztam a Erzsébet hídon jöttem át.
Cibálta az autóját a szél, gondolom.
Hát meg föl van túrva ott a városnak az a része, és ezért a jobb kéz felé nyíló utcák is új forgalmi rendszerint dolgoznak.
Most már szerencsére nem csinálta meg azt a rossz viccet az időjárás, hogy a tegnapra helyreállított vezetékeket ez a szél ez újra széttépte volna, mert közben mérséklődött az időjárási helyzet.
Nem is a szél az, ami széttépi a vezetékeket, bár ilyen is van. Ami a múlt hétvégén történt, inkább azért állt elő, egyébként több ezer kilométernyi vezetékről beszélünk, mert ráfagyott az ónos eső és a súly és a szél együtt okozta a bajt.
Igen, ezt tegnapra sikerült helyreállítani. Elhozta magával, vagy önnél van a belügyminiszter jelentése a katasztrófa helyzetről?
Hát nem mondta, hogy hozzam, ezért nincs nálam, de ebben van a hivatalomban.
De mit árul el nekem, hogy mit lehet olvasni ebben a jelentésben? Most már azért egy hét eltelt, talán higgadtabban, távolságtartóbban a végeredmény szempontjából meg lehet ítélni a helyzetet.
Hát, ha a végeredmény szempontjából nézzük, az jelentés nélkül is minden magyar ember tudhatja. Mert ugye a katasztrófa helyzet elhárításának lényege, hogy az élet és vagyonbiztonságot kell valahogy fenntartani, illetve az életben és a vagyonban keletkező károkat kell mérsékelni. Ha innen nézzük, akkor bár közlekedési balesetben ketten meghaltak, de maga az időjárás nem okozott emberveszteséget, az sikerült elhárítani, nem fagytak meg emberek, nem hűltek ki az autóban, nem haltak éhen, nem haltak szomjon. Tehát a mentés első számú célja, hogy emberi életben ne essen kár, még hogyha egyébként kényelmetlen és talán tragikus érzés is 15-20 órát egy gépkocsiba ülni, de mégis mindenki túlélte. És a vagyonbiztonságra is azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, amilyen állapotok voltak, elfogadható mértékű kárral úsztuk meg.
Nyilván az indulatvezérelt gondolkodás, sokan már eredményt hirdettek menet közben, miközben még a közepén voltunk az eseményeknek, pro és kontra egyaránt. Valószínűleg mindketten tévedésből indultak ki, vagy tévesen ítélték meg a helyzetet. Ebben a jelentésben vannak-e olyan tapasztalatokról szóló részek, olyan tanulságok, amelyek esetleg ott hasznosulhatnak, hogy a katasztrófavédelem szakemberei tananyagába bele lehet írni őket?
Hát természetesen gondolkodó emberek okos anyagokat írnak és készítenek, de ez a lényegen nem változtat, és ezt talán most már érdemes higgadtan kimondani. Tehát ha legközelebb ismét 100 kilométeres szél van, ismét 2-3 esetenként 4 méteres hófalak jönnek létre, és több kilométer vagy 10 kilométer hosszan gépkocsikkal lesz tele az autósztráda, akkor sem fogjuk tudni, mert emberileg nem lehetséges gyorsabban kimenteni az embereket, mint most. Ez a dolognak a lényege. Tehát a bajt egy módon lehet megelőzni, arra kérek most is mindenkit a előttünk álló hétvégére tekintettel is, hogyha józan megfontolás alapján együttműködünk a hatóságokkal. Ha fölmentünk a strádára, onnantól kezdve a jóisten kezében vagyunk, hogy beleszorulunk egy ilyen helyzetbe, vagy pedig időben sikerül lemennünk a közlekedési útvonalakról, például az autópályákról. Nincs olyan technológia, amellyel ilyen időjárási körülmények között, ilyen hosszú kocsisorból hamarabb lehetne kimenteni az embereket, bármennyire is szomorú ez az igazság.
Lát-e szakmai hibát?
Hát én nem vagyok katasztrófavédelmi szakember, ezért óvatos vagyok a
vizsgálatokkal. A jelentésre gondolok.
Hát ez, én kim voltam az emberek között, amint tehettem, kimentem. Én ott csupa olyan rendőrrel, tűzoltóval, katasztrófavédelmi szakemberrel és önkéntessel találkoztam, akik egyébként ragyogó munkát végeztek, és emberiességből is jelesre vizsgáztak, akik nem aludtak, dolgoztak, időnként talpon voltak 20-30 órát is, és mindent megtettek azért, hogy ebben a reménytelen helyzetben megpróbálják segíteni az embereket. Ugye egy olyan helyzetben voltak, hát egymás után mondták el a történeteket, hogy hiába már kézi erővel mentek előre és hányták a habat és próbáltak eljutni gépkocsikhoz, mikor megfordultak 2 méterrel a hátuk mögött, ismét visszaállt ugyanaz a hófal, amit korábban egy órával bontottak meg. Tehát vannak helyzetek, amikor ha az ember beszorul egy ilyen kocsisorba, akkor időre van szükség, ki tudjuk onnan menteni.
Nem kevésbé viharos a helyzet rezsicsökkentés fronton. Itt tárgyal az országgyűlés egy előterjesztést, egy jogszabály, törvény szabályozza a kötelező és látható rezsicsökkentést. Itt ugye az áram, a földgáz és a távhőszámla végösszegének januári 10%-os csökkentéséről, és a víz és szemétszállítás havi összegéből júliustól szintén 10%-kal láthatóan csökkennie kell. Miért van szükség aláírásgyűjtésre is, ha elegendő egy jogszabályt, egy törvényt létrehozni a rezsicsökkentés ügyében?
Először is onnan indulnék, hogy végre. Tehát elérkeztünk ide is. Amikor 2010-ben az emberek egy példátlan összefogással kétharmados többséget adtak a mai kormányzó erőknek, akkor volt a fejemben egy terv, hogy hogyan fogunk lépésről lépésre haladni. Ebben nem is csináltam titkot, csak ma már senki nem emlékszik rá. Elmondtam, hogy a legfontosabb dolog, hogy először is kimentjük a családokat abból az adósság csapdából, amiben beszorultak. A családokat is, az önkormányzatokat is, az egyetemeinket is, a kórházainkat is, magát az államot is. A második lépés, hogy megpróbáljunk olyan rendszert felépíteni, hogy mindenki munkából élhessen meg segély helyett. Ezért számos dolgot tettünk, ez egy másik beszélgetés téma. És a harmadik, amit mondtam, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a létfenntartáshoz szükséges kiadások, azok a családok jövedelméből, a családi kasszából minél kisebb részt vigyenek el, mert Magyarország a legtöbbet, legmagasabbat fizető rezsijű ország ma az Európai Unióban. Másfélszer annyi a rezsiköltség Magyarországon, mint az Európai Unió átlaga, miközben az emberek keveset keresnek. És én boldog vagyok, ez egy nehéz csata, tehát van a hátam közepén azért ostor és botnyom szépen, nem is akármilyen erőben lévő emberek ütöttek azzal oda, de én boldog vagyok ennek ellenére is, hogy végre Magyarország elég erős már, hogy mi mondjuk már jobban teljesít, elég jól teljesít ahhoz, hogy ilyen lépéseket megmerjen kockáztatni. Korábban 20 éven keresztül nem mertünk ilyen lépéseket tenni, hát a megelőző 10 évben a gázárát háromszorosára, a villanyét meg kétszeresére növelték, tehát az ellenkező irányba lökték a magyar kormányokat. Most végre van egy kormányunk, amely az emberek támogatását élvezve meg tudja vetni a lábát, és visszafordul ezen az úton, és végre elkezdi csökkenteni a létfenntartáshoz szükséges kiadásokat. Ez nagy siker, nem politikai siker, nem a Fidesz sikere, nem az én sikerem, nem a kormányé, ez egész Magyarországé, mert gázt, villanyt, vizet és egyéb költségeket minden magyar fizet, függetlenül attól egyébként, hogy mi a pártállása.
Látja ön azokat a bevételeket, amelyekből ki tudják fizetni ezt a 10%-os rezsicsökkentést, vagy állni tudják a szolgáltatók, mert közben azt is olvassa az ember, hogy ezek a szolgáltatók veszteségesen működnek.
Ezek a szolgáltatók nem mondanak igazat. Ezek a szolgáltatók összefogtak a magyar családok ellen, bíróságra mentek, és azok ellen fogtak össze, akikből egyébként élnek. Ezek a szolgáltatók belőlünk élnek. És az elmúlt, a privatizációta eltelt 11 néhány évben sok 100 milliárd forintnyi profitra tettek szert, amit ki is vittek az országból. Én szeretnék együttműködni a szolgáltatókkal, de az együttműködés alapja, hogy most csökkentettünk 10%-ot, és még további csökkentéseket fogunk végrehajtani. Ez lehet az együttműködés alapja. Ha nincs együttműködés, akkor pedig erőből csökkenteni fogjuk továbbra is az európai átlagszint alá a magyarországi rezsiköltségeket.
Ugye említette az ostorcsapásokat, meg a botütéseket, hát valóban az látszik, hogy itt azért komoly a tét, és a szolgáltatók ezeket az érdeksérelmeiket, pozícióvesztésüket nem akarják annyiban hagyni, és a küzdelem a tét nagyságát az is mutatja, hogy a bírósági döntést a miniszterelnök botrányosnak nevezi a parlamentben, illetve gyakorlatilag 2-3 nap alatt átalakították az energiahivatal hatáskörét. Tehát tényleg az látszik, hogy önök ezt át fogják vinni.
Hát mondom, hogy 2010-ben én világossá tettem az emberek előtt, hogy van értelme annak, hogy bizalmat adjanak nekünk, mert egy olyan kormány jön majd létre Magyarországon, egyáltalán a politika világa úgy alakul majd át Magyarországon, hogy az emberek oldalára fog állni. Nem pedig a nagy tőke, nem pedig a nemzetközi tőke, nem pedig a nagy szolgáltatók oldalára. Értjük az ő szempontjaikat, vannak gazdasági megfontolások, amelyeket nem lehet bármilyen erős akarattal sem figyelmen kívül hagyni, de azért a kiinduló pont mégis a magyar emberek érdeke. Ezért is van aláírásgyűjtés, ami számomra egyébként a népszavazás erejével ér fel, mert a kormány olyan nehéz küzdelembe kezdett most, és olyan erős barátai vannak ezeknek a nagy nemzetközi szolgáltatóknak, amellyel szemben a kormány egymagában önmagában alig ha tud a lábán megállni. Tehát arra van szükség, hogy az egész ország akaratát tekintve most egyesüljön, és együtt hajtsuk végre ezt a feladatot, együtt védjük meg azt a rezsicsökkentést, amit eddig elértünk, és együtt tudjunk tovább menni ezen az úton.
Alkotmánymódosítás, van összefüggés a nemzetközi bírálatok, és ez a bizonyos most az előző percekben tárgyalt érdeksérelem között?
Hát nem most jöttünk a falvédőről, tehát udvariasan azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt bizonyítani, na de azért van fogalmunk arról, hogy hogyan működik az élet.
Mert hogy hát ezeknek a gazdasági társaságoknak tyúk szemére lépett a kormány, ez tény, és ön is mondott egy ilyen mondatot, hogy az otthoni bátorságnak Brüsszelben meg kell fizetni az árát. Tehát erről van szó.
Hát igen, de azért választottak meg bennünket, mert elég bátor fickóknak láttak ahhoz, hogy az itthoni lépéseinket nemzetközi térben is megvédjük. Én igyekszem ennek a reménynek és elvárásnak eleget tenni.
Vegyük végig az alkotmánymódosítás, de abból a szempontból, hadd kérjem arra, hogy abból a szempontból vegyük végig, hogy mi a tartalma ennek az elfogadott módosításnak? Mi van odaírva? Mik azok a célok, amelyek mentén a kormány vállalja ezt a politikai vitát?
Először is örülök ennek a megközelítésnek, mert szerintem is akkor jár el Magyarország helyesen, ha leszögezi azt az alapvető tényt, hogy a politikai viták azok az Európai Unió lényegéhez és az európai kultúrához tartoznak. Tehát a vitában önmagában nincs semmi kivetnivaló. Nyilvánosság, vita, ez az európai kultúra fundamentuma. Mi nyitottak is vagyunk, egy dologhoz ragaszkodunk, a méltányos, értelmes vitához, amihez meg tényszerűségre van szükség. Én elmondtam ezt Európában, és arra kell, hogy először olvassanak, utána bíráljanak. Az nem megy, hogy először politikai véleményeket mondanak, amely a tényszerűséget és a tényismeretet nélkülözi, és utána kezdik el elolvasni azokat a dokumentumokat, amiről valójában a vita.
Akkor vegyük a szövegismeretet. Tehát hajléktalanság. A szöveg előírja, hogy megfelelő ellátást kell biztosítani a rászorulóknak, és a közterület bizonyos, meghatározott részein megtilthatja az életvitelszerű tartózkodást. Miért olyan fontos ez a kérdés a kormánynak, hogy a legmagasabb szintű jogszabályba teszi bele?
A Alkotmánybíróság azt mondta a korábbi szabályozáskor, amikor egy hasonló, nem pont ugyanilyen, de egy hasonló szabályunkat hatályon kívül helyezte, hogy hiányoznak annak az alkotmányos alapjai. Hát ha hiányoznak az alkotmányos alapjai, akkor meg kell teremteni. Azzal minden normális ember egyetért szerintem Magyarországon, hogy az, hogy kell, hogy legyen az önkormányzatoknak elsősorban, fogalmazunk úgy, hogy a helyi és a központi államnak, eszköz a kezében ahhoz, hogy megakadályozzon olyan fajta magatartásokat, amely egyébként a többi ember számára hátrányos vagy veszélyes. Legyen az közegészségügyi szempont, legyen az egyébként műemlékvédelmi szempont. A lényeg az, hogy legyenek olyan szempontok, amelyek alapján indokolt, hogy azt tudja mondani egy önkormányzat, no de uraim, az mégsem megy, hogy egy iskola mellett, vagy a gyerekintézmény mellett, vagy éppen egy a kerület egyik fontos műemléke mellett életvitelszerűen élnek emberek. Úgyhogy közben egyébként az állam és az önkormányzatok együtt Magyarországon több szálláshelyet tartanak fönt, mint amennyi a hajléktalanok száma. Ez egy erkölcsi kérdés a kormányzat számára. Minden tél elején átszámoltatom az összes ágyat, hogy azt tudjam mondani, ha pedig nem ez a helyet, akkor elő tudjam állítani azt a helyzetet, hogy azt mondhassam az embereknek, hogy több szálláshelyünk és elérhető ágyunk van, mint amennyi hajléktalan ember.
Családfogalma. Azt mondja a szöveg, hogy védi a házasságot, mint férfi és nő életközösségét. A család, egyenlő házasság, szülő-gyermek viszony. Nem maradnak ebből ki olyan házassági vagy családbéli fogalmak, mint például, hogyha valaki odaveszi a mondjuk az elhunyt testvére gyerekeit, akkor létrejön egy család?
Persze, hát akkor gyám, a magyar jog ezeket a kérdéseket mind szabályozza. Ez a család definíció egyébként szélesebb, mint a ma még hatályban lévő polgári törvénykönyv definíciója. Tehát itt nem szűkülésről van szó, hanem tágításról. A legfontosabb egyébként minden családban a gyerek, és az nagyon fontos, hogy nem csak az alkotmány, hanem a most elfogadott, később hatályban lévő polgári törvénykönyv is gondolkodásának középpontjába a gyereket állítja, és minden gyerek, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatból született meg, azonos jogokat élvez.
A kommunista rendszer működtetői, kiszolgálói felelőssége erkölcsi és jogi értelemben sem évül el, ezt is mondja a szöveg, de ez nem újdonság, az viszont igen, és ez egy következő módosítás lehet, hogy a diktatúrák jelképeinek használatát is tiltaná az alkotmány. Erről született már politikai döntés?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy egy nagyon érzékeny területen vagyunk. Nekünk, magyaroknak azért evidens, tehát magától értetődő az a tény, hogy miután itt diktatúra volt azért sok évtizeden keresztül, ráadásul két diktatúra kis szünettel váltotta egymást, ezért még mindig élnek olyanok, akik szenvedtek a diktatúra elnyomásától. Személyes veszteségeik vannak. Vagy éveket veszítettek az életükből, vagy esetleg a szüleiket, nagyszüleiket, meg gyerekeiket is elveszítették. Ezért szerintem emberiesség kérdése, hogy egy ilyen történelmi országban nem rájuk való, az áldozatokra való tekintettel nem engedhető meg, hogy bizonyos szimbólumokat szabadon viselhessenek, ki tudja milyen céllal a magyar állampolgárok. Azonban ezt a teljesen helyes, erkölcsös álláspontot az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte. Ezért itt összeütközésbe került a magyar jog és a magyar fölfogás a nemzetközi gyakorlattal. Ezt a problémát kell megoldanunk, ezt nem lehet két perc alatt lezárni, ezt alaposan meg kell vitatni. Kértem is a külügyminisztériumot, hogy szervezze meg azokat a kis konferenciákat, amelyek majd megadják az eredményt. Itt tehát semmilyen további alkotmánymódosításra vagy gyors megoldásra sem szükség, sem lehetőség nincs. Alapvetően gondolkodnunk kell, és egy európai megoldást kell találnunk, amely azonban nem adja föl a magyar történelmi tapasztalatot.
Csak ne felejts el, hogy április 30-ával semmisítette meg a BTK ide vonatkozó részét.
Nem tudjuk megoldani.
Ez sajnos egy határidő.
Az igazság az, hogy nem tudjuk megoldani azt, hogy április 30-áig ebben a nehéz kérdésben minden szempontnak eleget tevő megoldást találjunk, ezért lesz egy olyan időszak, amikor már hatályba lép az Alkotmánybíróság döntése, de még nem oldottuk meg a problémát.
Viszont megoldja a gyűlöletbeszéd problémakörét ez az alkotmánymódosítás, mégpedig azzal, hogy a véleménynyilvánításnak vannak határai, mégpedig a nemzeti, etnikai, fai vagy vallási közösségek méltósága.
Ennél tovább megy. Tehát én erre vagyok a legbüszkébb az egész új alkotmánymódosításból, bár erről folyik a legkevesebb vita, ugyanis ez nem gyűlöletbeszéd szakasz. Van a magyar jogrendszerben egy szabály, amely azt mondja, hogy ha valaki olyan módon beszél vagy cselekszik, amely másokban félelmet kelt, származás, vallás vagy másokból, akkor a büntető törvénykönyv alapján föl lehet vele szemben lépni. Mármint az elkövetővel szemben. Ez egy másik szabály. Ez azt mondja, hogy hogyha egy közösséghez tartozik valaki, mondjuk ön tartozik valamilyen közösséghez, és önre az ön emberi méltóságát azáltal sértik meg, hogy ön ehhez a közösséghez tartozik, és a közösségről állítanak olyasmit, ami az emberi méltóság sérelme, akkor nem szükséges, hogy ön megijedjen, és önben félelem keletkezzék, mert akkor a BTK-t, a büntető törvénykönyv lépne érvénybe, hanem elegendő az is, hogy megsértették az emberi méltóságát. És majd a bírói gyakorlat kialakítja, hogy ilyenkor milyen felelősségre vonást alkalmaz a polgári törvénykönyv alapján. Ez egy ismeretlen jogintézmény, Európában sem tudok róla egyébként, hogy ez létezne. És az alkotmány az emberi jogvédelem gondolata köré épül, ezért ez egy modern és fontos hozzájárulás az európai alkotmányosság.
Zárójeles megjegyzés, hogy a mondat szinte szó szerint ugyanaz, amit az ön mostani ellenzéke, az előző kormány szeretett volna akár alkotmánymódosítás árán is életbe léptetni.
Hát de nekik nem sikerült, mert nem volt hozzá erejük, és az Alkotmánybíróság elütötte ezt a szabályt. Most azonban van lehetőségünk arra, hogy az alkotmányt szabjuk hozzá az emberi méltóság szempontjaihoz.
Sajnos arra számítottam, hogy nem fogunk tudni minden ponton végigmenni, de a hallgatói szerződés még nem maradhat ki. Mert hogy azt mondja itt a szöveg, hogy feltételei lehetnek az állami finanszírozásnak. Illetve az egyetemek gazdasági működését a kormány felügyeli. Itt ugye egyrészt lehetőségről van szó, másrészt egy külön jogszabályról van szó. Ez mindegyik esetében fontos elmondani, hogy itt ezek a mondatok egy-egy lehetőséget.
Hát az alkotmány nem magát a szabályt határozza meg, hanem egy későbbi szabály alapjait veti meg. Ez az alkotmányosság rakja le. Ez az alkotmányosság lényege. Tehát itt is a feltételes mód, hogy alkothat. Tehát nem minősül alkotmány ellenesnek, hogyha olyan törvényt alkot az országgyűlés, amelyik azt mondja, hogy ha állami támogatást adunk a tanuláshoz, már felnőtt korban egyetemi tanuláshoz, akkor annak az alapja valamilyen hallgatói szerződés legyen, ahol feltételt támaszt az állam. Ezt a lehetőséget teremti meg, hogy ez mi lesz a tartalma, hogyan alakul, erről éppen zajlanak a tárgyalások. Hasonlóképpen a hajléktalanoknál is a szabályozás lehetőségét adja meg az alkotmány. Egyébként a kormány jövő heti ülésén már tárgyalja azokat a konkrét törvényjavaslatokat, amelyek ezen alkotmányos passzusok alapján születnek majd be, meg, és ezeket haladéktalanul benyújtjuk az országgyűlés elő, hogy az alkotmányos általános szabály máj után jöhessenek a konkrét törvények és kormányzati rendeletek.
Csak megint egy félig zárójeles megjegyzés, és evidencia önnek, mint jogásznak, de ezt talán érdemes elmondani egyszer, hogy amikor majd megalkotják ezeket a szabályokat, amelyek ezekből a mondatokból következnek, az egyházakra vonatkozóan, a hallgatói szerződésre vonatkozóan, azt vizsgálhatja majd az Alkotmánybíróság, vagy sem?
Azt vizsgálhatja. Tehát az Alkotmánybíróságnak, ezt a laikusoknak mondom, de hát egy fontos ügyről beszélünk, ez nem csak a jogászok életét érinti, hanem mindannyiunkét. Tehát az Alkotmánybíróságnak az a küldetése, az a hivatása a magyar közéletrendszerében, hogy az alkotmány szövegét, amit a kétharmados parlamenti többség tud megalkotni, tehát az alkotmány szövegét megvédje és gondoskodjon arról, hogy ne szülessen olyan alsóbb szintű jogszabály, törvény vagy rendelet, amely szembe menne azzal, ami az alkotmányba írva vagyon. Ez az Alkotmánybíróságnak a küldetése.
És ahogy az elején kértem, hogy a politikai vita részét egyelőre tegyük félre, most viszont vegyük elő, mert hogy itt azért a védelem stratégiáját ki kell alakítani a jelek szerint, ha az ember végignézi a tart egy seregszemlét a nemzetközi és a hazai visszhang tekintetében, az európai pártok, a nagykövetek és a német közszolgálati gyerekcsatorna szerkesztői munkáját is tekintve.
Hát nézze, sajnálom a német gyerekeket. A Magyarországon ez elképzelhetetlen lenne, hogy hazugságokat és valótlan tényeket gyermekműsorrá alakítsanak. Ha ez előfordulna a magyar televízióban, itt mindenki repülne egyetlen perc alatt. Ugyanis a gyerekek nem arra valók, hogy mindenfajta politikai agymosásnak vessük őket alá. És szerintem a német gyerekek se erre valók. Nem ezért születtek meg. És szerintem nem lehet velük így bánni, de ez legyen a németeknek a problémája. Mi azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy természetesen kiállunk a tényszerűségért, a nyitott, de európai szellemiségű vita mellett. Örömmel veszünk részt vitában, de a politikai vélemények nem helyettesítik a tényeket.
Kitől fogadunk el kritikát, kitől fogadunk el olyan javaslatot, amely módosíthatja az alkotmányt?
Nézd, mi mindenkit meghallgatunk, a viták arra valók, hogy az ember érveket gyűjthessen össze. Meglátjuk, hogy ennek a vitának az eredményeképpen milyen érvek gyűlnek majd egybe. Amit én mondani tudok, az az, hogy a magyar nemzeti szuverenitást azonban nem fogjuk feladni. Tehát ezt elmondtam nyíltan a miniszterelnökök csúcstalálkozóján is, hogy azt én nem fogadom el, de mondjuk az nem számít, hogy én elfogadom, de Magyarország nem fogadja el. Nincs olyan ember Magyarországon, aki elfogadná azt, hogy zajlik egy vita a parlamentben már egy hónapja, 50 tévés, rádiós és tudományos konferencia vita műsor jött létre, és egy nappal a szavazás előtt ide telefonálnak nekem Brüsszelből, hívják akárhogy is azt az embert, vagy valamelyik nagy európai állam fővárosából, és azt mondják, hogy állítsam le a törvényalkotás folyamatát, és ne szavazzon a magyar parlament. Ez már nem vita kérdése, ez nemzeti szuverenitás kérdése. Ehhez senkinek nincsen joga, és amíg mi leszünk kormányon, és én vagyok a miniszterelnök, ilyen nem is fog megtörténni.
Orbán Viktor miniszterelnök, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.